járműre érvényes kategória nélkül szabad vezetni. Tehát attól, hogy nekem jogsim van mondjuk autóra, meg a sokkal nehezebb utánfutóra, vagy mondjuk autóbuszra, bármire, tehergépkocsira nincs, akkor azzal nem szabad közlekedni. Ez sajnos nagyon elharapózott, nagyon sok ilyen problémás esetünk van, ezért is lett szabálysértésből most már büntető törvénykönyv hatája alá tartozó eset a jogosítvány nélküli vezetés.
Egyszer valamikor ugyanebben a műsorban egy alvásterapeutával beszélgettem, pont amiatt, mert ugye minden negyedik baleset az elalvásos, apnoés. És valami olyasmiről beszélt ő, hogy nagyjából az életünkben másfél óránként vannak egy ilyen rövidebb szakaszok, egy pillanatnyi szakasz, amikor az embernek a figyelme egy kicsit kevésbé lesz erős. Hogy ezzel számolnunk kell, mondta ő, és nem tudom, mit gondol erről ön.
Válasszuk megint szét, ugye van az alapvető fáradtság, amikor sokáig voltam fent az éjszakának abban a fázisában vezetek, amikor a mélyalvási ciklusok következnének, hajnal 3 óra, hajnal 2-3 óra, ez a legrosszabb, ilyenkor tartjuk magunkat a legnehezebben ébren, de az apnoé, ugye az alvás zavarból eredő, légzés zavarból eredő alvás ciklusok megszakadása, ami szív- és érrendszeri megbetegedésekhez vezethet, ez a hangos horkolással együtt jár, amikor egy pillanatra felébred, egy ilyen horkantással az illető, egy oxigénhiányos állapotba kerül ilyenkor az agy, és ez hosszú távon egy krónikus fáradtságot idéz elő, ezt most már vizsgálják hivatásosoknál egyébként az orvosok, erre kormányrendelet is született, módosítás született, ha jól tudom, erre jobban kell figyelnünk, de sajnos ez az életmóddal együtt jár, ez ugye a nyakkörfogattal, elhízással, életmóddal együtt jár, ez is megvan, de vannak olyan szakterületek, például a hivatásosoknál, ahol nem nagyon válogathatja meg az illető, hogy mikor indul útnak, ilyenkor ezek a figyelemhiányos szakaszok sokkal sűrűbben és sokkal hosszabb ideig állhatnak fenn. A figyelem, azt nekem mindig annak idején úgy magyarázták mentoraim, hogy egy kísérő jelenség. Figyelmet nagyon nehéz úgy megfogni, hogy ez nincs olyan, hogy ez mint a műszerfalra kabalát, hogy odaragasztom, és akkor az úgy ott van. Abban a pillanatban, hogy egy kicsit a kényszer visszaesik, az agyunk úgy van húzalozva, hogy ami egy picit kevésbé fontos, azt rögtön hátra sorolja, tehát borzasztóan lustán működik, rettenetesen lustán, és mindig priorizál. És hogyha valamiből sokáig nincsen probléma, akár egy vasúti átjárót, nagyon sokszor a vörösön, vagy a piros fényen keresztül átmentem, és nem lett belőle probléma, ha már látszott is a vonat, akkor is hetedszerre, nyolcadszorra is meg fogom próbálni, mert tudom, hogy veszélyes valahol, hogy kereszt szerint nem kellene, de úgy vagyok vele, hogy szerintem ez még belefér, hát eddig sem lett belőle baj. Tehát a kockázatészlelésünk és a figyelmünk is nagyon könnyen elalszik. És ezért nagyon jó a kérdés, amit az elején felvetett, hogy érdemes mindig egy kicsit felkészülni az útra. Végig gondolni, hogy egy bonyolultabb útvonalon közlekedek, egy olyan útvonalon adott esetben, ahol még nem nagyon jártam, nem szégyen egyáltalán esetleg a térképen egy pillanatra ránézni, és itt az autópályás közlekedés, ami nagyon sok monotóniát tartalmaz, és amikor hirtelen előttem összetömörödik a kocsisor, és hirtelen fékeznem kell, megváltoznak a követési távolságok, akkor erre hogyan tudok reagálni. Nem baj, ha az embernek van megfelelő önismerete, és egyáltalán nem baj, hogyha valaki bizonytalanul érzi magát, akár pótórát vesz. Vagy akár, mint az említett felmérésnél is, ugye az önbizalom veszély az utakon címmel, ami született, van ott egy kis szituációs lehetőség, egy ilyen kis digitális jelenet, tár, amiben be tudunk jelentkezni, ki tudjuk próbálni magunkat, hogy mi mit tennénk ebben a helyzetben. Érdemes néha meglepő válaszok születnek.
Van még, nekem három kísérő, én is szoktam vezetni, és három kísérő ellenfel, amivel mindig szoktam küzdeni. Az egyiket úgy hívják, hogy rutin, a másikat önbizalom, a harmadik a magabiztosság. Tehát erre mindig oda szoktam figyelni, hogy nem lehetek sosem bomba biztos, amikor beülök az autóba, oda kell figyelnem. Tehát van neki egy belső, nem tudom, mit gondol erről a három harcosról, amelyik gyakorlatilag megzavart például engem.
Igen, ezek sokszor a valóságot figyelem nélkül hagyva gyakorlatilag harcolnak egymással. Ugye az önbizalom mindenképpen szükséges valamilyen szinten az utakon. Persze. Itt egy olyan egyensúlyállapotot kell ebben megtalálni, ami a kockázat értékelésemet nem fogja elaltatni. A kevés önbizalom azért nem jó, mert akik szorongva vezetnek, és egyébként sok ilyen ember is van, hát ez is megérne egy kutatást, sok ilyen ember is van, aki kényszerből vezet, mert nem azért, mert ez a hobbija, sajnos ők is bizonytalanul akár rossz döntéseket hoznak, blokkolnak, van, aki személyiségét tekintve ilyen, hogy ilyen kritikus szituációban blokkol, nem találja meg a jó megoldást, de a túlzott önbizalom az kifejezetten arról szól, hogy velem nem történhet semmi. Ez egy természetes törekvése az embernek. Tehát egy Taylor nevű pszichológus ezt már sok évtizeddel ezelőtt megmagyarázta, hogy sok az énvédelem és a sikeresség, az energiafelhasználás, a pszichés energiafelhasználás szempontja, ez egy fontos dolog, hogy mi higgyünk abban, hogy pozitív lesz a mai napnak is a végkimenetel, és hogy egy kicsit pozitívabban lássuk magunkat másoknál. Ez egy természetes törekvés az embernek, de egyáltalán nem baj, hogyha ezt az autóvezetői tanfolyamon, illetve egyéb tréningeken, vezetéstechnikai tréningeken egy kicsit helyre teszik, hogy a jármű és a közlekedés az nem arról szól, hogy én hogyan látom magamat, nem azon múlik,
igen,
hanem egy sok tényezős dolog. A rutin az pedig valahol erre rímel, hiszen aki sokáig megúszta baleset nélkül, mert mondjuk szerencsésen nem került olyan helyzetbe, hogy gyorsan kellett volna reagálnia, az úgy gondolja, hogy ő a rutin az évek alatt összeszedett annyi gyakorlatot, hogy mindig megoldotta ezt a szituációt, és mivel nem kapunk hivatalos visszajelzést a folyam után senkitől, csak néha egy-egy negatívat, amit nem szeretünk ugye, a többi autóstól figyelembe venni, ezért azt gondoljuk, hogy jól vezetünk, és rutinosak vagyunk, és minden megy egészen addig, amíg nem találkozunk hirtelen olyan szituációval, amit gyorsan le kellene reagálni. Na, akkor van baj. Egyébként sok embernek ez kiózanító, és észlelhetően van, akinek ilyenkor utána megváltozik a közlekedési viselkedése, és nem a rutinra hagyatkozik, és az önbizalma is egy picit visszamászik az ideális mezőbe, aztán ez valahol megint helyreáll.
Sajnos azonnal be is kell fejeznünk, mert elfogyott az időnk, de nagyon izgalmas volt, amit beszélt, és nagyon hasznos volt, remélem a hallgatók ezt meghallgatták, és legalábbis figyelnek arra, hogy a legközelebb úgy üljenek be az autóba, hogy mindig felkészüljenek rá. Nagyon szépen köszönöm Zerkovics Dávidnak a beszélgetést, minden jót kívánok magának.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
Viszont hallásra. When the sun refuses to shine, I should wanna be in that number. When the saints go
Szegedi 3-as számú belgyógyászati klinika betegvárójában egymás melletti széken foglalt helyet K. László 47 éves olvasó 193-as sorszámmal és R. Sándor 27 éves totózó 215-ös sorszámmal. K. László, hogy a szinte végtelennek tűnő várakozási időt színesebbé tegye, azt kérdezte székszomszédjától, hogy szerinte hol a helye a posztmodern prózának a magyar irodalomban. Ott, ahol tavaly, tödd anyádba, mondta rezignáltan R. Sándor, majd közelről melbelőtte riasztó pisztolyával a kérdezőt. A szegedi klinika sajtószóvivője S. Dóra, 32, hangsúlyozta, hogy a sajnálatos eseménynek volt pozitív hozadéka. Öröm az ürömben, mosolyodott el S. Dóra, hiszen K. László az incidenst követően azonnal sorra került. R. Sándor pedig megkaparintotta a földön elterült, majd az orvosi szobába vonszolt áldozat székre esett 193-as sorszámát. Thank you.
értelmem már a szónak. Történetünk véget ért. Nincs értelmem már a szónak. Félek, úgysem értenéd. Nem kell semmit megbeszélnünk. Légy erős, én elmegyek. El, hogy én is sajnálom, hogy így esett. Ne mondd azt, hogy nem tudsz élni. Nem tudsz élni nélkülem. Ne mondd azt, hogy nem tudsz élni. Túl jól élsz, azt hiszem. Amit használtál belőlem. Másban meglened. Hidd el, hogy én is sajnálom, hogy így esett. Most már hiába a sírás, a könnyek nem segítenek. Most már hiába a sírás, ő után köpönyek. Nem kell semmit megígérned. Neked már nem hiszek. Kérlek, hidd el, hidd el, hidd el, hogy én is sajnálom, hogy így esett.
Tizennégy, 115, 116,
117 perc.
Az elmúlt két évben többszörösére nőtt a szövetkezeti foglalkoztatásban dolgozó kismamák száma az egyik vezető hazai HR szolgáltató állományában, ami növekvő tendenciára enged következtetni ebben a piaci szegmensben. És a telefonban itt van Nerfard Marianna, a VHC szövetkezeti szolgáltatás területi vezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlöm!
Hadd kérdezzem, mert ez egy nagyon biztató hír, hogy nem is tudom, hogy minek nevezem, de hogy nevezhető ez tendenciának, hogy egyre többen mennek visszadolgozni?
Azért azt szerintem egy kicsit távolabbról kell nézni, hogy a teljes egészét lássuk a képnek. Tehát, hogy a magyar társadalomban szerintem több évtizede volt erre már egy igény a kisgyermekesek részéről, hogy valamilyen szervezett formában vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra még az ellátás alatt. És ugye 2021 hetedik hóval lépett hatályba az a jogszabály, ami lehetővé tette a kisgyermekes szövetkezetek alakulását. Viszont hát még minden újdonságtól azért ezt is a szervezetek kezdetben óckodtak, de most azt látjuk az elmúlt időszakban, az elmúlt 4 évben, hogy egy lassú, de stabil növekmény látszik azoknak a munkáltatóknak a körében, akik nyitottak a kisgyermekes szövetkezeti foglalkoztatásra. Tehát sajnos nem tudunk azért kiugró növekményről beszélgetni, de egy lassú, stabil növekményről mindenképpen.
Akkor ezt a szolgáltatási formát is kicsit meg tudnám mutatni, mert szerintem a hallgatók nem sokat tudnak erről a szolgáltatási formáról.
A kisgyermekesek szövetkezetének a célja, vagyis ennek a foglalkoztatási formának az a célja, hogy a gyed és gyes ellátásban lévő kismamák és kispapák számára egy vagyoni és kulturális helyzet előremozítást tegyen lehetővé, méghozzá úgy, hogy rugalmas keretek között vissza tudjanak térni a foglalkoztatásba, és újra részt tudjanak venni a munkában, és közösséghez tudjanak tartozni.
Ez nagyon izgalmas, amit mond, de igazából nekem mindig kérdés az, hogy miközben a törvény 3 évet enged meg a kismamáknak, hogy otthon legyen, és ők hamarabb visszamennek, hogy ezt most jónak vagy rossznak kellene tekinteni, mert egyik oldalon a gyereknek nagyon biztonsítéka van arra, hogy teljes gondozás vagy felügyelet mellett nőhessen az első 3 évben, a másik oldalon pedig ugye egy nagyon erős megfosztottság a mamák felé, ugye inger szegény, és nyilván egzisztenciális kérdések is vannak, most jó ez a dolog, vagy rossz?
Szerintem ilyen kategorikusan nem tudunk erről nyilatkozni, hogy jó vagy rossz, inkább mindig adott helyzetet kell vizsgálni, hogy milyen élethelyzetben, milyen családi helyzetben van az adott kismama. Ennek függvényében tudjuk ezt nézni szerintem. Látjuk azt, hogy 2 ilyen fő motiváció van a munkaerőpiacra való visszatérés mögött, azok között, a kismamák között, akik kisgyermekes szövetkezeten keresztül vállalnak feladatot. Az egyik oldal az, aki azt képviseli, hogy nem szeretne 3 évre kiesni teljesen a körforgásból, és esetleg a már megszerzett tapasztalatain, hogy ne essen úgymond csorba, hanem ezt szeretné kamatoztatni, illetve karrierépítés szempontjából tudatosan ezt az időt is így alkalmazza. A másik csoport pedig az, aki valamilyen vagyoni vagy keresetkiegészítési céllal válik szükségessé számára, hogy munkát vállaljon. Ők hát általában nem a szellemi réteget szokták képviselni, hanem inkább könnyű fizikai kisegítő feladatokat szokták keresni, méghozzá azért, mert hogy itt ezeket a feladatokat gyorsabban be tudják tanulni, és sokkal rugalmasabban tudnak munkát vállalni.
És pénzt keresni, gondolom, ami ide tartozik.
Így van.
Mert ugye a 2 dolog van ezek szerint, hogy egy viszonylag a kényszer is működtetheti ezt a visszafelé térés, másrészt pedig egy koncepció, úgy tetszik, tudatosság, egy szabad döntés, ugye?
Igen, azért mondom, hogy nem tudjuk ezt nagyon kategorikusan most feketénként vagy fehérként minősíteni.
De már van tapasztalatuk, hogy arról, hogy ez a visszaéleszkedési folyamat az, hogy megkezdődik ebben a szövetkezeti formában, hogy ez vagyok, hogyan viselik a kismamák, egyáltalán mi az, amit nekik ilyen módon, hogy is mondjam, újra kell szervezni, értékelni, megváltoztatni, nyilván a napi rendjük az már alapvetően új.
Ugye, amikor otthon vannak ezek a kismamák ellátás alatt, akkor teljesen megváltozik a napi rendjük is, ahogy ön is említette, az előző évekhez a munkaerőpiachoz képest, és amikor visszatérnek, akkor hát ez egy visszazökkenési folyamat. Szerintem a távmunkának, illetve a home office-nak az elterjedése ezt megkönnyítette az elmúlt időszakban, főleg szellemi területen, amikor akár otthonról is tudnak feladatot végezni ezek a kisgyermekes anyukák, kisapukák. Ott azért nem igényel akkora változást a napi rendjükben a feladatellátás, míg azoknak a feladatoknak az esetében, vagy pozícióknak az esetében, ahol jelenlétet igényel az adott szervezetnél a feladatvégzés, ott nyilván meg kell szervezni, hogy a pici eljusson bölcsödébe, vagy esetleg a nagyszülő mikor tud rá vigyázni, úgyhogy itt azért egy nagyobb fokú változás megy végbe. Ezzel együtt nagyon hálásak a kismamák, akik elhelyezésre kerülnek, vagy pozíciót tudnak betölteni. Sokszor nyilatkoznak egyébként erről úgy, hogy örülnek, hogy kicsit kiszakadhatnak a gyerekmondókák, illetve a játszótéri időszakok közül, és hogy más jellegű leterheltséggel foglalkozhatnak, felnőtt problémákkal kell tölteniük azt az időszakot, amikor bent vannak a cégnél.
Azért kérdezem, ez a szövetkezési forma mennyire tolerálja ezeket a nagyon értelemszerű komplikációkat, ami a gyerek nagyon kora éveihez kapcsolódik, és a kismamáknak többlet feladat. És így nagyon nehéz például dolgozni, én nagyon sok olyan történetet tudok, amiben úgy élték meg a kismamák, amikor visszakerültek, hogy akadályozzák ebben, másrészt rendkívül kínosnak érezték magukat. Tehát ez a szövetkező forma mennyire rugalmas ilyen szempontból?
Ugye azért hozzátartozik a képhez, hogy a részmunkaidős állások nem annyira elterjedtek Magyarországon, tehát kb. A munkaerőpiacnak 4%-át teszik ki, és ugye főként az ilyen részmunkaidős, illetve rugalmas munkarendű pozíciók az, amik azok, ahova a kismamák el tudnak helyezkedni, mert ugye ez a napi rend, amit itt az előbb is említettem, igényel egyfajta rugalmasságot. Na már most, hogyha egy adott szervezetnél erre van lehetőség, akkor szerintem ez nagyon flottul tud működni. Meg szoktuk kapni mi is azt visszajelzésként, hogy amennyire rugalmas ez a munkaerő, amit ugye képviselnek ezek a kisgyermekesek, annyira kiszámíthatatlan is, például ugye általános ellenérv, hogy mi van, hogyha beteg a pici. Mi erre azt szoktuk visszajelezni, hogy ez mi van akkor, hogyha a főállású kollégának beteg a gyermeke, ugyanúgy meg lehet oldani. Szerintem a kulcsmotívum itt a folyamatos és nyílt kommunikáció, illetve a nyitottság és a rugalmasság. Hát igen. Tehát ezen át lehet hidalni ezeket a kérdéseket, illetve lehet ezekre előre készülni.
Igen, de gondolom, itt segíteni is kell a kismamáknak, mert időnként olyan kellemetlenek érzik azt, ami egyébként nem kellemetlen, nem természetes is, hogy időnként a picit el kell vinni orvoshoz, kontrollálni a különböző helyzet. Tehát ezt a fajta természetességet ilyen szorongva és igazából félve élik meg, mert azt mondják, hogy hátrányuk lesz, hogyha ezt gyakran mondják. Ezt most azért mondom, mert ugye ilyen szempontból gondolom nagy szükség lesz, hogy ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a szülőknek, akik végül is ilyen helyen kerülnek vissza, kaphassanak segítséget. Mennyire segít ez a szövetkezeti forma példa abban, hogy a környezetet is abban erősítse a segítség?
Mindenképpen teljes körűen rendelkezésére állni ezeknek a kisgyermekes kismamáknak, kispapáknak, tehát hogy azért, ahogy én is említettem, meg a tapasztalat is azt mondhatja, hogy sokszor rögös út vezet odáig, hogy egy-egy kismama munkába tudjon állni, akár egy bölcsődei elhelyezés, akár egy ellátással kapcsolatos kérdés, mert hogy sokszor azért kevésbé vannak tudatában például annak a kismamák, hogy milyen formanyomtatványok szükségesek, vagy akár milyen támogatásokat igényelhetnek, és mi ezt próbáljuk szolgáltatói oldalról meg támogatni. Tehát mi sokszor egyeztetünk különböző egyéni esetekről a jogászainkkal, az államkincstárral, a különböző bölcsödékkel, és igyekszünk egyéni megoldásokat nyújtani. Az egyébként kicsit sem egyéni, meg specifikus helyzetre, mert hogy azért ezt el kell mondanunk, hogy ez egy univerzális kérdés, hogy a kismamák, kispapák szeretnének visszatérni a munkaerőpiacra.
Azt azért hadd kérdezzem, ugye, hogy ez a munkakör természetes, aki itt dolgozik, az nem egy örökre szóló, az egy határozott idei dolog. Mi van utána?
Láttunk már olyat is, hogy egy kismama esetleg annál a cégnél helyezkedett el, miután járt az ellátás, ahova a szövetkezeten keresztül sikerült bejutnia, hogy így fogalmazzak, de egyébként maga a szövetkezeti foglalkoztatási forma az nem érinti a korábbi munkaviszonyt, ahonnan ugye a kismamák, kispapák éppen ellátásba kerültek. Tehát, hogy olyanra is van példa, hogy az adott időszakot leteltével, az ellátás leteltével a korábbi munkahelyre megy vissza a kismama. Az, hogy ez mikor történik, tehát, hogy a gyermek hány éves korában, 2 éves korában a gyed lejárásával, vagy pedig 3 éves korával, amikor az betöltés megszűnik a gyes ellátást, az megint csak egyéni preferencia kérdése.
Hát nagyon izgalmas, amit most beszélgettünk, és az az érzésem, hogy tulajdonképpen ez egy olyan történet, amit elkezdtünk, ami nagyon-nagyon jó lenne, hogyha sokkal szélesebb körbe és sokkal ismertebb formában lenne jelen. Mennyire kap ez a dolog nyilvánosságot rajtunk kívül is, mert én azt gondolom, hogy mi természetesen szívesen beszélgettünk, vagy legalábbis én nagyon szívesen beszélgettem magával, de én most például először hallottam erről a formáról.
Ez még egy kevéssé ismert foglalkoztatási forma szerintem, ugye 4 éves múltja van még csak sajnos, viszont azt gondolom, hogy egyre több cég nyitott erre a foglalkoztatási formára, mert felismerik azt, hogy ebben mekkora potenciál van. Tehát, hogy azért nem mellékes, hogy jelenleg Magyarországon 240 ezer fő körüli azoknak a létszám, akik gyes vagy gyedellátásban vannak otthon, és ez a munkaerőpiaci réteg egy kihasználatlan potenciál. Aki fektet abba energiát, hogy rugalmasságot tudjon biztosítani, és olyan feladatokat tudjon biztosítani, vagy feltételeket a kismamáknak, szerintem nagyon nagy versenyelőnyhöz juthat, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt a következő években ez egy egyre inkább előtérbe kerülő a tipikus foglalkoztatási forma lesz.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, nagyon tartalmas és izgalmas terület ez a maga módján, és hogyha hallunk új híreket, akkor szívesen adunk természetesen ennek a lehetőséget, hogy hallgatók is megismerkedjenek vele, és drukkolok maguknak, hogy ez még több embernek okozzon normális egy hétköznapi életben sikereket és elismeréseket. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.
Viszonthallás.
Szép nap volt. Viszonthallás.
Lassan véget ért a mai 117 perc, ezúton is szeretném megköszönni kollégáimnak, Nagy Helgának és Madarász Máténak a mai munkáját. A műsort követően este 7-kor a Kapocs Ifjúság Segítő Magazin műsorát hallhatják. 117 perc legközelebb szerdán délután 4 órakor lesz Szabó András hallották. Viszont hallásra! I'm sorry for it.